Máté evangéliuma a történelmi háttérrel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ugye tudjuk magáról az evangéliumról, hogy Jézus nem váltotta valóra a kortársainak a politikai reménységét, nem úgy jött el, mint aki a rómaiakat elüldözi, nem úgy jött el, mint aki beül majd a királyi trónra és helyreállítja a dávidi királyságot és a nagy zsidó várakozásokat, a nagy zsidó birodalmat újra, és éppen emiatt irattak meg az evangéliumok bizonyítandó azt, hogy mégiscsak Jézus a Messiás, az Isten fia, akit évszázadokon keresztül vártak, bár ők elutasították, keresztre küldték, és nem fogadták el. Máté ezért a kételkedők és a Krisztust elutasítók elé világos tudósítást ad a tényekről. A felirat a régi fordítású Bibliánkban úgy van, a Károly Bibliában, hogy Máté írása szerint való evangélium, sőt evangélium, azt hiszem még a régiben G-vel írják. Mi az új fordításban úgy olvassuk, hogy Máté evangéliuma. A régebbi fordítás a pontosabb, mert ez az új fordítás egy picit azt sejteti, mintha ez Máté tulajdon lenne ez az evangélium, holott nem erről van szó, hanem egy evangélium van, az örömhír, Jézus földre születése, megváltása és feltámadásáról szóló tudósítás, és ezt többféleképpen többen világítják, megírják le többféle szempontból. És így a Máté írása, a Márk írása szerinti, és a Lukács írása és János írása szerinti evangélium ugyanarról az egy evangéliumról ír, egy picit más és más szemszögből, más és más élményanyag alapján. A szinoptikusokról kellene még egy pár szót mondani. A szinoptikus azt jelenti, hogy a szinopszis, hogy együttnéző. Ugye az optika az a nézés, a tekintetlátást jelenti, a szűn meg együttlátás. A három első evangélista, Máté, Márk és Lukács evangéliuma nagyon sok mindenben hasonlít. Tehát az, amit mondjuk Máté megírt Márknál, Lukácsnál is sokszor megtalálható. Tehát nagyon sok a párhuzam, egymás kiegészítő történeti leírások, ezért is érdemes megnézni egy-egy történeti tudósítást vagy tanítást. Az egyik evangélium a másiknál, a harmadiknál plusz információk vannak, amiket érdemes hozzáolvasni. A János evangélium egészen más. Majd beszélünk róla, hogy miért, ott főképpen tanítások, gondolati egységek vannak, kevesebb a történeti rész, megint másféle szempontból beszél a Jézus születéséről, megváltói művéről és feltámadásáról. A szerző. Máténak mondja a magyar, Matthäusnak mondja a görög, de tulajdonképpen az eredeti héber az Matanya, ami azt jelenti, hogy Isten, tehát Jahve ajándéka, Isten adta. Na most, ha belegondolunk, hogy milyen karriert írt le ez az ember, akinek a szülei ezt a nevet adták, hogy Isten ajándéka, hogy vámszedő lett belőle, ami ugye az akkori kor tudósítása szerint is egy nagyon lealacsonyító foglalkozás, meg is vetették, hitehagyottnak és a népét elhagyó gyalázatos embernek tartották egyébként az ilyen foglalkozást üzőket, azért, mert a római megszálló birodalomnak segítettek behajtani az adót. Annyi volt csak megkötve, hogy nekik mennyit kell befizetni a rómaiaknak, és mindazt, amit ők e fölött nem szégyeltek, behajtani az a saját hasznuk volt. Tehát gyakorlatilag a saját honfitársaikat tették tönkre, vagy népnyúzónak is lehetett nevezni. Nem elég, hogy a rómaiak megadóztatnak, még pluszban ő is itt van, és az ő pénzét is nekünk kell, vagy az ő gazdagságát is nekünk kell szolgálni. Úgy arra gondoltam, hogy amikor a szülők nagy reménységgel tekintettek ennek a kis csecsemőnek az életére, és adták ezt a nevet, hogy Isten ajándéka, biztosan nem sejtették, hogy mi lesz belőle. És biztosan sokat szomorkodtak, vagy talán sírtak is amiatt, hogy hát ez lett a fiunkból, szégyent hoz ránk, ami szándékaink, a becsületes neveltetése, stb. Ugye vámszedők és paráznanők, ez sokszor egy felsorolásban szerepel, tehát körülbelül ilyen szinten mozogtak a vámszedők a nép megítélésében. Isten ajándéka, ide süllyedt. de Isten kiemelte innen, és tényleg egy evangéliumi tudósító lett belőle. Mit tudunk az életéről? Hát nem sok mindent. Annyit tudunk róla, hogy ugye Kapernaumban volt fővámszedő, ott szólítja meg őt az Úr Jézus, ott lesz tanítványja. A Márk, illetve Lukács evangéliumából annyit tudunk, hogy Alfeus fia volt, az édesapját Alfeusnak hívták, gyertek csak! Isten hozott benneteket, gyertek csak!
Szervusztok!
Az Alfeus fia volt, de nem Jakabnak a testvére, aki szintén az Alfeus fia volt, Isten hozott nézik. Ez az Alfeus valószínűleg gyakori név lehetett, tehát ilyen értelemben nem volt ő Jakabnak testvére. Annyit a hagyományokból tudunk még, a keresztény, ókeresztény hagyományokból, hogy Máté 15 éven át prédikált Palesztinában, aztán evangélistaként a pogány népek közé ment, Etiópiában vagy Macedóniában halt meg, természetes halállal. Kinek szól az evangélium? Vannak feljegyzések, Papias, aki a második században volt János apostol tanítványa, Hierapolis püspöke, 160-ban halt meg, azt írja, Máté héber nyelven jegyezte fel a beszédeket. Ezeket kiki úgy fordította le, ahogyan tudta. Irineusz, Lioni püspök, aki a második század második felében élt, 200-ban halt meg, azt írja, Máté a maga evangéliumát a héberek közt írta, az ő nyelvükön. Eusebius, aki a harmadik század végén, negyedik század elején munkálkodott, Cézária püspöke, azt írja, mivel Máté, miután a zsidóknak kezdett prédikálni, írásba foglalta evangéliumát az atyák nyelvén, és kitöltötte azokat a hézagokat, amelyek távolléte esetén abban visszamaradtak volna. Ezek szerint tehát Máté a zsidóknak írta az evangéliumát, arám nyelven, azon a nyelven, ahogyan akkoriban Jézus korában beszéltek. Ezt tehát kortörténeti dokumentumok is bizonyítják. És sok minden más is bizonyítja. Például a szóhasználat. Márk és Lukács Isten országáról beszél, Máté pedig következetesen a mennyek országáról beszél, amikor példázatokat mond el, amiket Jézus mondott. És ez egy zsidó gondolkodásmódra utal, akik attól való féltükben, hogy Isten nevét hiába fel ne vegyék, inkább kerülték az Isten név megjelölést, ezért beszéltek inkább a mindenhatóról, mind a mai napig egyébként a zsinagógában, Isten neve a legritkább esetben fordul elő, a mindenhatóról van szó, vagy az Úrról, de Isten, mint ilyen, nagyon ritkán vagy egyáltalán nem fordul elő. A mennyek országa. Aztán azt is tudjuk, ha olvassuk a Máté evangéliumát, hogy, és összevetjük mondjuk Márkkal, hogy az ószövetségi törvények, az ószövetségi tisztálkodási előírások, vagy erkölcsi előírások nem szorulnak magyarázatra, hiszen egy olyan társaságnak ír, akik előtt ez teljesen nyilvánvaló és értik. Márk magyarázza. Egy példát hadd mondjak erre. A Máté evangéliumnak a 15. fejezetében az első két vers, Máté 15 első és második vers, ami Jézus tanítását a tisztaságról előzi meg, illetve néhány gondolatot mond bevezetőképpen, hogy el tudjuk helyezni és el tudjuk képzelni ezt a történetet, akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. És akkor itt beszél Jézus arról, hogy nem az fertőzheti meg az embert, ami a száján bemegy, hanem ami kijön, és nyilván a beszédről van itt inkább szó. A Márk evangélium a 7. rész, 3. vers, ugye látjátok fönn az újfordítás a Bibliával, legalábbis itt a fegyelet alatt mindjárt szerepel a párhuzamos hely. Márk evangélium a 7. rész érdekes módon magyarázza ugyanezt a helyszínt, mert Márk a görögöknek írta inkább. Márk 7, első, második, harmadik vers, köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. Ugye észlelhető, hogy más a közeg, akinek szól, mások a címzettek. A harmadik vagy negyedik dolog, ami szintén bizonyítja, hogy Máté a zsidóknak írt, és a görög újszövetség már csak fordítás, az arám nyelvnek a fordítása, hogy sokszor előkerül az a szóhasználat, biztosan találkozhatok vele, ez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek az írások, vagy a próféták szava. És akkor mondja is, hogy Ézsaiás próféta, vagy Jeremiás próféta szava, és idézőjel is, és hangzik az idézet az Ószövetségből, aminek a megvalósulását bizonyítja ez az Jézussal történt esemény, vagy Jézus által történt esemény. Ez megint csak az Ószövetség ismeretét feltételezi, illetve az Ószövetség népének jelent igazából plusz információt, akik ismerik az Ószövetségi Szentírást. A harmadik az evangélium írásba foglalása. Annak az ideje, ugye azt mondtam, hogy az ókeresztény írók emlékeztetnek Mátéra, illetve arra, hogy ő arám nyelven, vagy héber nyelven, vagy zsidó nyelven foglalta írásba az evangéliumát. Az első század második felére teszik az evangélium leírásának az idejét, 58 és 65 között. A 71-es jeruzsálemi pusztulás előtt történhetett bizonyára, mert ha ez megtörténik, Máté valószínűleg belefoglalja az evangéliumba. Itt a Máté evangélium inkább csak jövendülésként szerepel, hogy kőkövön nem marad, ugye a templom is feldúlásra kerül. Az evangélium leírásának a módja pedig azt azért tudni kell, hogy ez nem egy kronológikus élettörténet, nem Jézusnak az élettörténete, ahogy sorjában következnek egymás után események, hanem inkább, majd beszélek is róla, inkább úgy történt ez, hogy fő tanításokat gyűjtöttek össze már korábban, és ezek az úgynevezett logionok, úgynevezett beszédek, amik Jézus prédikációi voltak, ami áthagyományozódott szájhagyomány útján, és ebből ötöt választott ki Máté, és ehhez kötötte azokat a történeteket, amelyeket Jézusról tudott, vagy maga át is élt. Tehát tulajdonképpen Jézus tetteit és szavait tartalmazó kisebb gyűjteményeket fűzött egymás után sorba. Nem feltétlen kronológiai sorrendben. Az evangélium értelme és célja, az evangélium célja főképpen az volt, hogy bizonyítsa, hogy Jézus valóban a messiás, az Isten fia. Ugye így kezdődik Jézus nemzetség táblázata, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának születése pedig így történt. Vagy valami ilyesmi van a Máté 1.1-ben, ami mindjárt úgy azt szögezi le, Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség könyve. Ugye Krisztus az a felkent, a messiás név, és hogy Dávid fia, lám ez már mindjárt az első mondatban szerepel, hogy Jézus a messiás. A másik cél pedig az volt, hogy eloszlassa azokat a tévképzeteket, vagy tévgondolatokat, amelyekben Jézusra úgy gondoltak az ő kortársai, mint egy messiás, aki politikai hatalommal lép fel. És ezeket a ószövetségi várodalmakat, amelyek majd az ő második eljövetelekor teljesednek, de ezeket most igazolni fogja. A tartalom és a felosztás, itt jönne az öt Jézusi beszéd, igehirdetés, amihez kapcsolódnak aztán a történetek. Az első nagy beszéd az új törvény, ez a hegyi beszéd, és az azt követő tanítások, az ötödik fejezettől kezdődik a Máté 5-től a hegyi beszéd. A másik az az apostoli tiszt, ez a tanítványok kiküldetésével kapcsolatos hát oktatás, a szolgálatukban való magatartásukat illetően tanítás, irányelvek. A harmadik a mennyek országa, ugye, amit máshol Isten országának mond az evangélista. Mennyek országáról szóló példázatok, a kovász, a háló, az igaz gyöngy és mások. A negyedik a farizeusok és az írástudók elleni feddő beszéd. Az ötödik pedig az eszkatológikus, tehát az eszkaton a végidőkre szóló, Krisztus visszajövetelét megelőző időszakról szóló beszédek, amelynek főleg két iránya van, az egyik az Jeruzsálem és a zsidó nép pusztulása, a szétszóratás, a másik pedig a jelenlegi korszaknak az elkövetkező világítélettel elérkező vége, ugye járványok, háborúk, földrengések, természeti katasztrófák, egy csomó minden, amit hát mostanában át is élünk. Nem tudom, hogy figyeltétek-e az ausztrál híreket, de hát a magyar vörösiszap katasztrófa is ide tartozhat. És amit még szerettem volna legalább említésképpen felsorolni gyorsan, hogy nagyon érdekes, hogy Máténak van külön anyaga. Tehát olyan, ami máshogy nem szerepel. Egy sereg olyan történet vagy beszéd van, ami Márknál és Lukásnál is szerepel, viszont vannak olyanok, amik csak Máténál szerepelnek. Ezeket elmondom, nem fogom én sem megjegyezni, csak hogy lássátok, hogy van ilyen. Az első Jézusnak a családfája, ami Dávid családjába helyezi őt, de ugye így várták a messiást, Dávid fia. Aztán ahogy Jézus születését bejelenti Józsefnek, a napkeleti bölcsek szintén csak Máténál van. Aztán az egyiptomi menekülés, a gyermekgyilkosság története csak Máté ír róla. Ahogy Péter a tengeren jár, ez sincs másutt. Júdás büntetése és halála. Pilátus feleségének az álma. Emlékeztek, amikor mondja, hogy én sokat gyötrődtem éjszaka álomban miatta. Aztán sok szent feltámadása a keresztre feszítéskor, ez is csak Máténál van. A sírnál az őrség felállítása, és a zsidók hazugsága, hogy megvesztegették az őrüket, mondjátok azt, hogy ellopták a tanítványok, és akkor azóta terjedt el ez a hír. Ezek a történelmi vonatkozású dolgok. A gyógyításoknál, a két vak meggyógyítás, ugye a Jerikói vak, Bartimeus az van, de a két vak, az csak Máténál, a néma megszállott meggyógyítása csak Máté, és hogy vakok és sánták meggyógyulnak a templomban, ez a azután van, hogy Jézus kiűzi a kufárokat, a kereskedőket templomból, és aztán csak Máté jegyzi fel, hogy sok vak és bénát, és sántát meggyógyított Jézus a templomban. Példázatok, csak Máténál. A gyom és a búza, ugye a konkoly és a búza, most húzogassuk-e ki a konkolyt vagy se, az elrejtett kincs, a drága gyöngy, a halászháló, a munkások a szőlőhegyen. Ugye, hogy ki mennyit dolgozott, mennyit kap, érte? A két fiú, aki egyik mondja, hogy menj ki a szőlőbe, igen, apám elmegyek, nem ment ki, a másik nem megyek, és mégis kívül. A királyi mennyegző, a hűséges és a gonosz szolga, a tíz szűz példázata, és a szolgákra bízott talentumok. És aztán van néhány beszédbeli részlet, a hegyi beszédnek egy-egy részletei, aztán a hívás, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és vagytok terhelet, csak Máténál van. Aztán óvás a haszontalan beszédtől, Jézus felelete Péter hitvallására, Jézus beszélgetése Péter az adógarassról, emlékeztek, amikor a templomba mennek, és akkor, hogy vagyon a fiaktól szednek el adót, és akkor na menj ki és vesd be a horgot, nem hálót, aztán csak horgot, és az első halnak a szájában találsz egy adóvarast, egy stálkát, és azt adod nekik. Aztán a megbocsátásról szóló tanítás, nem hogy 70-szer, hanem 70-szer, 7-szer, nem 70-szer, 7-szer. Aztán a farizeusok elleni beszéd egy része, utolsó ítéletről és utolsó ígérete Jézusnak, hogy íme veletek vagyok minden nap a világ végezéig, ez megint csak Máténál van.